A filozófia által vizsgált kérdések közül számunkra a következőek a legfontosabbak. Lehet-e formális szabályok révén helyes konklúziókhoz jutni? Hogyan emelkedik ki a mentális elme a fizikai agyból? Honnan jön a tudás? A tudás hogyan vezet a cselekvéshez? Arisztotelész volt az első, aki megkísérelte precízen megfogalmazni az elme racionális részén uralkodó törvényszerűségeket. A korrekt következtetéseket leíró szillogizmusok informális rendszerét fejlesztette ki, ami elvben lehetővé tette a konklúziók GPS származtatását, ha a kezdeti premisszák egyszer adottak voltak. Sokkal később Ramon Llull javasolta, hogy a hasznos következtetést éppenséggel egy gépezetre rá lehet bízni. Thomas Hobbes felvetette, hogy a következtetés olyan, mint egy numerikus számítás, vagyis hogy csendes gondolatainkban kivonunk és összeadunk. Eközben a számítások automatizálása már a legjobb úton haladt. 1500 körül Leonardo da Vinci megtervezett, bár meg nem épített, egy mechanikus kalkulátort. A kalkulátor közelmúltbeli rekonstrukciója bebizonyította, hogy a tervezet működőképes volt. Az első ismert számítógépet 1623 körül Wilhelm Schickhardt német tudós konstruálta, bár Blaise Pascal által 1642-ben épített Pascalin ismertebb. Pascal azt írta, hogy az aritmetikai gép olyan hatást produkál, ami közelebbinek tűnik a gondolathoz, mint az állatok összes cselekvése. Gottfried Wilhelm Leibniz egy mechanikus berendezést épített, amely nem a számokon, hanem a fogalmakon végzett műveleteket, bár működési köre igen korlátozott volt. Most, hogy van már elképzelésünk arról, hogy az elme formális, racionális részét milyen elvek alapján lehet leírni, a következő lépésként az elmét fizikai rendszernek tekintjük. René Descartes elemezte először világosan az elme és az anyag közötti különbséget és az ebből adódó problémákat. Az elme tiszta fizikai megközelítésének egyik problémája az, hogy kevés helyet hagy a szabad akarat számára. Ha az elmét csupán fizikai törvények uralják, nincs több szabad akarata, mint egy sziklának, amely eldönti, hogy a föld középpontja felé fog esni. Annak ellenére, hogy Descartes a következtetés hatalmának szószólója volt, ő volt az is, aki a dualizmus javasolta. Azt tartotta, hogy az elmének vagy a léleknek van olyan része, amely nem része a természetnek és nem alanya a fizikai törvényeknek. Ezzel szemben úgy érezte, hogy az állatok nélkülözik ezt a dualista természetet, lényegében gépeknek tekintendők. A dualizmus alternatívája a materializmus, amely azt tartja, hogy éppen az agynak a fizikai törvények szerinti működése valósítja meg az elmét. A szabad akarat nem más, mint az a mód, ahogyan a választási lehetőségek észlelése a döntési folyamat számára megjelenik. Ha az elme a benne lévő ismereteken operáló fizikai eszköz, akkor a következő probléma a tudás forrásának a meghatározása. Francis Bacon-től induló empiricista mozgalmat John Locke kijelentése jellemzi. Nincs semmi a megértésben, ami előbb ne létezne az érzékszervekben. David Hume javasolja azt a fogalmat, amit ma indukciónak nevezünk. Nevezetesen, hogy az általános elveket a komponenseik ismétlődő kapcsolataiból emeljük ki. Ludwig Wittgenstein és Bertrand Russell munkájára alapozva a Rudolf Carnap vezette híres bécsi kör kialakította a logikai pozitivizmus doktrináját. Ez a doktrina azt állítja, hogy minden tudást végső soron az érzékszervi bemeneteknek megfelelő, megfigyeléses állításokon alapuló logikai elméletekkel meg lehet magyarázni. Rudolf Carnap és Karl Hempel igazoló elmélete megkísérelte megvilágítani, miként gyarapítja a tudást a tapasztalat. Carnap könyve The Logical Structure of the World a tudás elemi tapasztalatból történő kenyerésére egy explicit számítási eljárás definiált. Ez volt talán az első olyan elmélet, amely az elmét számítási folyamatként ábrázolta. Az elme filozófiai képének utolsó eleme a tudás és a cselekvés kapcsolata. Az emmi szempontjából ez a kérdés elsődleges fontosságú, mert az intelligencia cselekvést is és következtetést is igényel. Továbbá ahhoz, hogy világos legyen előttünk, hogyan kell egy olyan ágenst építeni, amelynek cselekvései jogosak vagy racionálisak lesznek, meg kell értenünk, hogy hogyan igazolhatók a cselekvések. Arisztotelés a cselekvéseket azért tartotta jogosnak, mert a célok és a cselekvések kimenetelei között logikai kapcsolat lelhető fel. Idézzük. De hogyan lehetséges, hogy a gondolatot néha követi cselekvés, és néha nem, néha mozgással, és néha anélkül? Úgy tűnik, mintha ugyanaz a dolog történne itt is, mint ami a változatlan objektumokra vonatkozó következtetések meghozatalánál. De ebben az esetben az eredmény egy spekulatív állítás, holott itt a premisszából következő konklúzió egy cselekvés. Kellene egy ruha. A köpeny egy ruha. Kell egy köpeny. Ami kell, azt elő kell állítanom, és kell egy köpeny. Elő kell állítanom egy köpenyt. A konklúzió tehát, hogy elő kell állítanom egy köpenyt, nem más, mint egy cselekvés. Arisztotelész a témát tovább folytatja, egy algoritmust javasolva. Nem a célokat, hanem az eszközöket mérlegeljük. Az orvos nem azt fontolgatja, hogy gyógyítson-e, a szónok sem, hogy meggyőzzön-e, az államférfi sem azon hezitál, hogy jogot és törvényt teremtsen, és senki sem a célt mérlegeli. Mindenki feltételezi a célt, és azt fontolgatja, hogy az hogyan, milyen eszközzel érhető el, és ezáltal könnyen és a lehető legjobban érhető-e el. És ha valamilyen eszközzel elérhető a cél, azt fontolgatjuk, hogy azzal az eszközzel hogyan, milyen módon érhetjük el, amíg a legelső okhoz el nem jutunk. Ez az ok a felfedezés sorában a legutolsó, és ami az elemzés rendjében az utolsó, a megtörténés rendjében elsőnek tűnik. És ha lehetetlenséghez jutunk, a keresést feladjuk. Például, ha pénzre van szükségünk, azt viszont megszerezni nem lehet. Ha azonban valami lehetségesnek tűnik, akkor megpróbálkozunk vele. Arisztotelész megközelítését 2300 évvel később Newell és Simon a GPS programjukban implementálták. Ma ezt regressziós tervkészítő rendszernek neveznénk. A célalapú analízis hasznos, de nem segít akkor, amikor a célt több cselekvéssel is el lehet érni, vagy pedig, ha annak eléréséhez egy cselekvés sem elegendő. Antoine Arnold helyesen adta meg azt a kvantitív formulát, hogy ilyen esetekben milyen cselekvéshez kellene folyamodni. John Stuart Mill a racionális döntés kritériumának a gondolatát az emberi cselekvés minden aspektusára kiterjesztette. A döntéshozatal egy jobban formalizált elméletéről a következő részben lesz szó.